Üdvözlöm kedves nézőinket! Új adással jelentkezik a Nagyító, média családunk politikai háttérműsora. Vendégünk a stúdióban ezúttal is Kollek Zsolt, politikai újságíró. Szervusz Zsolt, üdvözöllek!
Szervusz Krisztián, köszöntöm én is a kedves nézőket!
Szokásos témával nyitunk, koronavírus. Bár most nem is inkább a politikai vetületét fogjuk boncolgatni a témának, hiszen az elmúlt egy hétben nagyjából nyugalom volt ezen a Matovics-Szulik fronton, különösen mióta kiderült, hogy újabb országos tesztelés lesz 2021-ben is, amit hát tesztelés helyett most screeningnek hívnak, de hát körülbelül ugyanarról beszélünk, néhány fontos részlettől eltekintve végül is az eredmény az talán ugyanaz lesz. Úgyhogy először beszéljünk egy kicsit arról, hogy Igor Matovicsnak ez a megoldása, hogy screeningnek nevezik a tesztelést, hogy tulajdonképpen amennyire lehet kivonta belőle az állam szerepét, és inkább önkormányzati, sőt vállalati vagy körzeti orvosi hatáskörbe küldte ezt az egész folyamat lebonyolítását. Ez mennyire tekinthető a miniszterelnök szempontjából, illetve a járványvédekezés szempontjából? Tehát politikai és gyakorlati szempontból helyes vagy jó lépésnek?
Onnan indítanám a választ, hogy látható, némileg javulnak az adatok az elmúlt napokban, ez már inkább tendencia, és ez köszönhető a január 1-től érvényben lévő szigorúbb lezárásnak. Igor Matovics az országos tesztelés ötletével most azt hiszem, hogy kis kockázattal elérhet egy általa most már remélt politikai sikert, hiszen elképzelhető, ha ez a tendencia folytatódik, akkor a kormányfő kiállhat egy sajtótájékoztatóra, és elmondhatja, hogy az országos tesztelésnek köszönhetően esett vissza a fertőzöttek száma, sikerült ellaposítani a járványgörbét.
Bocsánat, és ha ne adj Isten, ez nem történik meg, akkor pedig azt is mondhatja, hogy hát mi mindent megtettünk, nem rajtunk múlt, hiszen nem az állam állt a tesztelés lebonyolítása mögött. Vagy nem csak az állam.
Én inkább azt gondolnám, hogy amíg a szigorúbb lezárás érvényben van, valószínűleg a járványadatok most már nem fordulnak meg, hiszen ezt látjuk, hogy Európa szerte szorosan összefügg a szigorú lezárás és a járványgörbe ellaposítása. És természetesen, ha sikerül kiszűrni, tömegesen sikerül kiszűrni a fertőzötteket, ezzel is hozzá lehet járulni a járvány elleni védekezés sikeréhez. Hozzá kell tenni, hogy mindig a hatékonysága kérdőjeles. Tehát, hogy a szakértők széles körében van egyetértés, hogy a leginkább fertőzött régiókat érdemes tömegesen szűrni.
Melyek ezek most? Álljunk meg itt.
Most jelenleg Dél-Nyugat-Szlovákiában látszik legkritikusabbnak a helyzet.
Dunaszerdahelyi járás ezek szerint? Galántai járás?
Igen. Jelen pillanatban éppen a mai fertőzöttségi adatokat, hogyha járásokra lebontjuk, akkor azt látjuk, hogy a fővároson kívül a dunaszerdahelyi járásban a legmagasabb az új fertőzöttek száma, amit éppen szerdán, ugye csütörtökön veszük fel az adást, tegnap szerdai napon, szerdai járásban azonosították a legtöbb új fertőzöttet a főváros után, és igen, a Galántai járás is a legfertőzöttebb régiók köré tartozik, ahogy az érsekújvári járás is. Tehát igazából, ugye visszatérve az eredeti gondolatmenethez, a leginkább fertőzött régiókban hatékonyan lehet kiszűrni kevesebb erőforrás befektetésével a fertőzötteket. Ugye hát az országos tesztelés mellett döntött a kormány, de jól érzékelhető, hogy van egyfajta ilyen bravúr kommunikációs trükk e körül, hiszen érzékelhető volt már az őszi hónapokban is, hogy mennyire elutasítóan viseltetett a társadalom az országos tesztelés iránt, tehát már a fogalom is taszító egy sok esetben.
Tehát ezért beszélünk most screeningről és nem tesztelésről.
Ezért beszélünk általános szűrővizsgálatról. Hát ugye ez is egy érdekes, hogy lockdownnal és screeninggel fenyegetik Szlovákia népét, amikor békeidőben ebben az országban nyelvrendőrök vizslatják, hogy vajon az állam nyelv tisztaságát megőrzik-e. Ehhez képest minél külföldi ebből mondjuk, annál kevésbé bántó a szlovák fülletnek, amit le akarnak nyomni a tarkukon.
Nehéz idők, nehéz döntések.
Hát természetesen, de azért azt tegyük hozzá, hogy talán nem hülyék az emberek. Bár Matovics szerint az is hülye, aki nem ismeri el, hogy most nem a vakcinázással kéne foglalkozni, hiszen vakcina ínséges időket élünk, nincs elérhető számú vakcina a piacon.
Valóban így van, vagy ez csak Matovics mondja most, hiszen néhány órával ezelőtt jelent meg egy hír, hogy egy komolyabb szállítvány érkezett a Pfizer vakcinájából Szlovákiába.
Igen, de Igor Matovics kormányfő ezt még egy előző hétfőn mondta, azóta eltelt egy hét.
De nem nagyon kért bocsánatot ezek szerint a lehülyezett emberektől.
Erre nem emlékszem, de az az érdekes ebben a történetben, ugye a múlt héten kiderült, hogy a brit vakcina, ez a bizonyos AstraZeneca, kevésbé hatékony, mint ahogy ezt eredetileg várták, és Szlovákia tömegesen rendelt ebből a vakcinából. Ennek az a történet, hogy ez jóval olcsóbb, szinte töredéke a Pfizer és a Moderna által készített oltóanyagoknak.
Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ennek még nincs meg az Európa Uniós
Nincs meg a,
gyógyszerügynökségtől, az
pontosan.
EMA nevű szervezettől a regisztrációs engedély, vagy a forgalmazási engedély talán az a
Így van,
pontosan.
tagállami szinten már például Magyarországon
Magyarországon, igen.
elfogadták, és ott forgalomba is fog kerülni
Sőt, a
tömegesen az
briteknél most már
AstraZeneca.
oltanak vele tömegesen.
Természetesen, természetesen. De Szlovákia éppen emiatt, mert kivár az európai hatóság az engedélyeztetéssel, úgy döntöttek, hogy akkor a Pfizer céghez és a Modernához fordulnak egy nagyobb szállítmány reményében, hogy ezt a kieső tételt pótolják, csak hát el ne feledjük, ez azzal jár, hogy időben mindez ki fog tolódni. Tehát ugye a Krácsi miniszter úr a múlt héten már arról beszélt, hogy legkorábban nyár végén, de leginkább őszelején várható, hogy a tömeges oltás, tehát a szélesebb tömegeket beoltják Szlovákiában, tehát addigra érhető egy jó esetben, tegyük hozzá, a nyájimmunitás.
Hát ez ahhoz képest, hogy már az elején, december környékén, mikor nyilvánosságra került az oltási terv, a április-májust emlegettek, és a tervezett kapacitás alapján ugye nagyjából napi 40 ezer emberről beszélnek, annyit lehetne beoltani. Ez ugye úgy jön ki, hogy 500 napi, egy állomáson napi 500 pácienssel számoltak optimális esetben, és ha minden igaz, akkor olyan 80 körüli oltóállomás lesz az országban. Ennyi még messze nincs, és most úgy tűnik, hogy a tarthatatlan is az április-május-júniusi dátum, hiszen tényleg Krajcsi arról beszélt néhány napja, hogy ősszel talán elérhető egy komolyabb átoltottság. Úgyhogy beszéljünk is egy kicsit a vakcinációról, mert ez egy nagyon érdekes téma, és bár az elején azzal vezettem fel, hogy nem fogunk politikai kérdésekről a téma kapcsán beszélni, de most mégis muszáj, ugyanis hát gyakorlatilag politikai ügy lett a vakcinákból. Magyarországon most már nagyon erős, ez most az elmúlt napok központi témája Magyarországon, de ha megnézzük a nyugati, vagy a nyugati sajtót, vagy a, hogy is mondjam, inkább ezt a transatlanti sajtót, akár Amerikában, akár nálunk, igen erős és igen komoly politikai töltetű cikkek születtek mondjuk a kínai vagy az orosz vakcinákkal kapcsolatban.
Ugyanakkor a Pfizer cég által készített oltóanyag.
Igen, ez is egy egészen friss téma.
Föl. A francia Le Monde azért mégsem tekinthető egy zuglatnak, és ők hozták le a kétségeket, amik kiderültek. Ugye itt arról van szó, hogy azok a páciensek, akik első körben megkapták az oltóanyagot, a Pfizer közlése szerint kb. 52%-uk számíthat arra, hogy védettséget élvez. Ehhez képest úgy tűnik, hogy ez egy jóval alacsonyabb szám. Tehát egy megalapozatlan kutatási eredményt publikált a cég, és ennek tudatában vásároltak a kormányok, vagy kötötték le ezeket a szállítmányokat. Tehát azért sok-sok kérdőjel vett föl. Tehát tegyük hozzá, hogy a Pfizer is azt állítja, hogy igazából a második emlékeztető oltás után számolhatunk egy megbízható védettséggel. Tehát erre nézem meg, azért megbízható tömeges vizsgálat nincsen. Tehát azért valahol zsákba macskát vásárolnak a kormányok. Ezt azért tudtuk jó előre, hogy így lesz.
És ez különösen azért probléma, mert hát a vakcinával szembeni bizalmatlanságról már beszéltünk itt a stúdióban. Te is foglalkoztál ezzel a cikkeidben, én is foglalkoztam vele, sok kollégánk is foglalkozott a témával. És egy ilyen cikk, ami megjelent most a Le Monde-ban, vagy egy ilyen botrány, ami kirobbant a Pfizer vakcinája körül, amit hangsúlyozni kell, nem arról szól, hogy olyan mellékhatásai vannak, amiről eddig nem tudtunk, vagy súlyosabb mellékhatásai vannak, veszélyesebb lenne a vakcina, hanem hát talán erős ez a kifejezés, de inkább technikai jellegű problémát okoz, tehát az elsőkörös védettség nem olyan erős, mint azt korábban várták, és inkább ilyen etikai, üzletpolitikai kérdéseket vett fel, hogy félrevezethették az államokat a Pfizer
igen,
szakemberei.
Csak az emberek
ugyanakkor
logikát
igen,
követve
pont erre szerettem volna
azonnal
kiukadni, hogy a vakcina vetett bizalmat ez még tovább gyöngíti. És azt gondolom, hogy azok a politikai ügyek, amit akár a kínai, akár az orosz vakcina körül is csinálnak, az szintén, hiszen az orosz és a kínai vakcinánál sem arról van szó, hogy komolyabb vagy durvább mellékhatásai lennének. Például a Sinopharm, a kínai vakcina, amely most Magyarország úgy néz ki, hogy lekötött belőle 1 milliót. Szerbiában a hét elején szintén megérkezett 1 millió vakcina, Magyarországon nem érkezett meg, bocsánat, Szerbiában már megérkezett 1 millió vakcina, ott már oltanak is vele. A Sinopharm mellékhatásait tekintve a úgynevezett közepes, ami láz, ilyen szisztémás tüneteket okozott, tehát hányás, láz, hányinger, jobban szerepelt, mint a Pfizer.
Ugye
ha hihetünk az adatoknak.
Ennek kapcsán egyes szakértők azért kétségeket vetnek föl, hiszen más típusú ez a vakcina.
Persze.
Viszont egy legyengített vírust, vagy a vírusnak nagyobb részét oltják be az embernek, és azért ez felveti,
Persze.
hogy azért komolyabb szisztémás reakciókat is kiválthat az emberi szervezetben. Ugye Kínában az 59 év alatti korosztályt oltják be vele, persze
Igen.
ennek az az oka, hogy ott más a stratégia, ők az aktív korú népességet oltják be először.
És a korfa is egészen más, bocsánat, mint
és
itt
természetesen
Európában.
Nem lehet összehasonlítani a demográfiai szerkezetét a két társadalomnak, az európai társadalmaknak és Kínának, de azért szögezzük le, hogy nagy nyugalommal a 60 év fölötti korosztályt
Persze.
beoltani, ezért vett föl kérdőjeleket, ezt nyilván nem szakértőként mondja az ember, de laikusként és polgárként az emberben ilyen kérdőjelek szerintem nem csak bennem fogalmazódnak
Igen,
meg.
csak itt pont az lenne a lényeg, és aztán menjünk is tovább ezzel erről a témáról, hogy ezeket a kérdéseket kétségtelen meg kell vitatni, amiket te itt felemlítettél, amikről mi itt beszélünk, de tulajdonképpen ezt szakértőknek, orvosoknak, immunológusoknak, vakcinafejlesztőknek kell megvitatni, és az a szomorú, hogy ebből politikai
A
kérdés
gond az, Krisztián, hogy
keletkezett.
szakértők is megnyilatkoznak, csak az ember néha nem tudja elválasztani, hogy van politikai
Persze.
motiváltságú, politikai megfontoltságú az, amit mond, vagy pedig éppen elfogulatlanul saját szakmai meggyőződése szerint nyilatkozik. A kettő nem is biztos, hogy kizárja egymást, de nehéz ebben most tisztán látni. Az egyébként jól látható, hogy van egy geopolitikai verseny a vakcinák kérdésében. Tehát az orosz és a kínai vakcinát, hogyha nem fogják elfogadni az európai hatóságok a COVID útlevélhez, azt hiszem ez egy nagyon erős üzenet
Persze.
lesz a tagállamok felé, hogyha garantálni akarják a polgáraik szabad mozgását, akkor ragaszkodniuk kell az európai hatóságok által elfogadott vakcinákhoz. Már ha jót akarnak a saját polgáraiknak.
Sőt, már ha most, ha jól emlékszem, Sri Lanka az az ország, amelyik most már várja is azokat a turistákat, akik rendelkeznek egy ilyen COVID útlevélszerűséggel, akik már fel tudják mutatni, hogy megkapták a vakcina mind a két
Igen, azt hiszem az
dózisát.
első fecske ebben az ausztrál légitársaság volt, a Qantas, ami már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy ilyen oltás birtokában lehet majd szabadon részt venni a légiforgalomban.
Úgyhogy várható, hogy ez elterjed, és fogunk is még erről beszélni, szerintem a következő adásokban, még a vakcina útlevél lehet, hogy majd egy külön blokkot érdemel a nagyító valamelyik következő hónapokban leforgatott részében, de most menjünk tovább, és hagyjuk is a koronavírust, hát maradva Fölvidéknél, és a versenyről beszéltél, hát nagy verseny van itt a felvidéki magyar pártok egységesülése kapcsán is, és azért a héten történtek érdekes események, megszólaltak olyan figurák, akikről azt hittük, hogy már nem nagyon fognak vagy reméltük inkább pontosabban nem nagyon fognak megnyilvánulni felvidéki politikai kérdésekben, ugye Bugár Béláról van szó, és hát nagyon úgy néz ki, hogy Solymos László, a MOSZT-híd elnöke egy ilyen, hát hogy elhibázott-e vagy nem, azt majd kérlek világíts meg jobban, nyilatkozattal azzal, hogy azt mondta, hogy döntse el az MKP, hogy végül is a MOSZT-híddal vagy az összefogással kívánnak-e most már egyezkedni a közös pártról vagy az egységesülésről, egyfajta ilyen válaszút elé, egy nagyon fontos válaszút elé állította az MKP-t, azzal együtt ott tulajdonképpen kijelölte a helyét, a párt központi helyét az egységesülési folyamatokban.
Ilyen szempontból ez kétségtelenül taktikai hiba volt, ezt azt gondolom, hogy Solymos László is utólag így gondolja, de hogyha belegondolunk ennek a hátterébe, miért mond ilyet egy politikus, nyilván abból indul ki, hogy van egy várakozás a felvidéki magyarság körében, hogy végre egyezzenek meg a politikai pártok. És hát azért tényleg nehezen magyarázható hosszú hetek, hónapok folyamata, ugye augusztus 20-án a bizonyos bejelentést követően sokan azt remélték, hogy itt néhány héten belül megszületik a magyar
ez a
egység.
komáromi aláírásos,
igen, igen,
nagy
igen, igen.
sajtócsinadrattával szervezett esemény.
És hát ugye egyre távolabb vagyunk február 29-től, amit követően megint csak azt gondolta mindenki, hogy te nincs mire várni.
Igen, boldog,
tehát
boldogtalan ezt elmondta.
Olyan
politikai
pofont kapott a
függetlenül.
Felvidéki magyarság, ami tényleg az utolsó felismerés kellett, hogy legyen, hogy nem lehet tovább húzni a magyar egység, politikai egység megteremtésének kérdését. Ami persze aztán, amikor a gyakorlati politika mezeire lépnek, ott rögtön látható, hogy nem is olyan egyszerű mindez, hiszen azok az érdekek, érdekellentétek, amik kialakultak, azok nem szüntethetők meg egyik napról a másikra. Tehát ennyiben meg azoknak is igazuk van, akik megfontoltságra intenek ebben a tekintetben, hiszen ha létrehozunk egy politikai egységet, akkor annak tartósnak kell lennie, és lehetőség szerint kevés aknát hagyni, kevés taposó aknát hagyni, ami felrobbanthatja ezt az egységet. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy tényleg ez most már játék az emberek türelmével. Választóként, felvidéki magyarként azt hiszem, hogy elvárás, hogy egyezzenek meg a pártjaink, és a politikai elitünk a saját maga bizonyítványát állítja ki, amikor ilyen elhúzódó tárgyalásokat produkál. És hát itt tényleg nagyon nehéz szétválasztani a felelősség kérdését, de nyilván azt tekintheti az ember felelősnek, vagy azokat tekintheti a felelősnek a tárgyalások elhúzódásáért, akik képtelenek elfogadni a kompromisszumokat.
Keressük meg, bocsánat, keressük meg akkor az origóját ennek.
Hát ugye nyilván az arányok kérdéséről zajlik a vita. Alapvető tartalmi kérdésekről megegyezés született. A politikusok persze szeretik ugye elfelejteni ezt a felelősséget, hogy a helyezkedés miatt nem sikerül megállapodni, mert hát ugye ez nyilván önleleplező dolog lenne, és ilyenkor megy az egymáson mutogatás, hogy ki nem találja meg a helyét. Azt azért szögezzük le, hogy az MKP a saját maga által kijelölt pozíciót, hogy az arányok felét ő legerősebb pártként elfoglalhassa, mármint az új párton belül, ezt mindkét szereplő elfogadta.
Mind három, bocsánat, ha úgy vesszük.
Hát az MKP ajánlatát fogadja el a másik kettő, tehát nyilván ebben konszenzus van a három párt között, tehát akkor innentől kezdve a híd és az összefogás tér felén pattog a labda, és ugye az összefogás részéről az előválasztás az, ami az arányok kérdését föloldaná. Erre rögtön kitérnénk, hogy ez miért
persze,
nem jelent
beszéljünk erről egy kicsit, megoldás. Mert ez a magyar politikában is érdekes kérdés volt, és ott is sokat rágták ezt a témát.
Ugyanakkor ők ragaszkodnak ahhoz, hogy hasonlóan erős pozíciót kapjanak, mint a híd, tehát tulajdonképpen egy 2-1-1 felosztás, míg a híd a 3-2-1 javaslatot fogadná, tehát hogy kétszer annyi képviselete legyen az új párt vezetői testületében, mint az összefogásnak. Ha csak a számokat nézzük, és a közvélemény kutatásokat, meg a választási eredményeket, akkor a hídnak ez a matematikailag legalábbis megalapozott a követelése. Ezzel szemben ugye a tendenciát látjuk, hogy a hídpárt veszít a támogatottságából.
Bocsánat, a választások óta is?
Igen, érzékelhető egy ilyen lemorzsolódás, valahol 1% vagy egy is nagyon jó indulta a 2% között mérik a hidat, és ugye 2% fölött teljesítettek még egy éve. Tehát itt azért érzékelhető valóban egy bizalomvesztés, egy támogatottság zuhanás a híd részéről. És ugye erre lehet hivatkozni, hogy akkor a februárban megismert erőviszonyok ma már nem aktuálisak. Na de hogyan lehet ezt feloldani?
Erre az egyik javaslat az előválasztás.
Erre az egyik javaslat az összefogás részéről, vagy hát helyesebben a megoldásként kívánt javaslat, ez az előválasztás. Na mi ezzel a probléma? Ugye nyilvánvalóan az előválasztás az egy novum lenne a felvidéki magyar politikában. Láttuk, hogy az ellenzéki pártok, Magyarország ellenzéki pártok kínjait is sikerült ilyen módon mérsékelni az előválasztás.
Hát a jól a budapesti főpolgármester
így van,
választás
így van,
idején.
Így van, így van. Csak hát ugye tegyük hozzá, hogy hangsúlyoztad, a főpolgármester választást előzte meg.
Igen. Egyetlen szeméről szólt.
Igen, tehát. Igen, tehát egy választás előtt indokolt előválasztást tartani, hogy megismerjük
hát, a bocsánat, már a neve is előválasztás, nem olyan bonyolult. Nem olyan
igen, bonyolult csak azért valahol furcsa, szerintem sokak számára furcsa az, hogy egy párt, egy születőben lévő párt struktúráiról döntsön egy előválasztást, tehát egy ilyen széles társadalmi nyilvánosok döntsön egy párt belső életéről. Ugye nyilván azt nem várhatjuk el, hogy a felvidéki magyarság teljes egésze párttag legyen. Tehát az előválasztás igazán akkor indokolt, hogyha van egy választási szituáció, teszem azt, a következő parlamenti választás előtt a listavezetőt valóban érdemes egy ilyen előválasztáson kiválasztani, hiszen akkor tudhatjuk, hogy a felvidéki magyarok a kínált jelöltek közül kitekintenek a legszerencsésebbnek, legjobb választásnak. Ellenben azért tényleg szokatlan, hogy egy pártnak a belső szervei struktúráit nem párttagok döntsék el. Úgyhogy én ezt nem érzem megfelelő feloldásnak, tehát valamilyen módon mégiscsak ebben a belső matematikában kéne megállapodni a feleknek.
Bocsáss meg, ilyen nyilatkozatok, mint mondjuk Solymos Lászlói vagy Bugár Béláé volt, aki hónapok után szólalt maga témában, nem nehezítik?
Én nem akarom elkerülni ezt a kérdést. Nyilvánvalóan ez egy taktikai hiba volt, ahogy mondtam, csak azért azt is látni kell, hogyha megegyezést várunk, akkor ott legalább két félnek meg kell egyezni, és a harmadik ahhoz igazodik. Tehát elképzelt egy ilyen forgatókönyv, ez az egyik lehetőség, hogy az MKP és a híd megegyezik, és az összefogás ehhez kénytelen valamilyen módon alkalmazkodni. Hogy ez történik-e vagy más, ez a szereplőkön múlik, el kell dönteni, csak az a helyzet, hogy ezt mielőbb el fog kelleni dönteni, valamilyen úton el fog kelleni indulni. Magam részéről azt tudom elmondani, hogy az optimális megoldás változatlanul azt hiszem a hármas megegyezés lenne, és még utána is szélesre kéne tárni az ajtót mindenki előtt, persze, aki a felvidéki magyar politikában aktív szeretne lenni. Tehát semmilyen módon nem lehet kizáró ez a felvidéki magyar egység.
Pont ez, amiről beszélsz, sokszor eszembe jut a téma kapcsán, hogy annyi tüske és sérelem van ebbe a most már nem félmilliós, inkább csak 450 ezeres felvidéki magyar közegben, nem beszélve a közéleti elitünkről, a néhány százfős elitről, olyan sértődések és viszályok, amelyeket az, amit most itt látunk, csak még tovább fokoz. Tehát én azt érzem, minél tovább húzódik ez a probléma, annál nehezebb lesz utána az együttműködés, hiszen új meg új sérelmek, és a veszekedések folytán, vagy a viták folytán új meg új sérelmek rakódnak a már egyébként is meglevő igen erős alapra.
Igen, és szabad ne feledd, bizony itt egy új, akár nemzedéki alapon születő megosztottságnak ágyazhatunk meg, tehát minden szereplőnek a felelőssége és a bölcsessége most azt kívánja, hogy ezt időben megakadályozzuk. Tehát 11 év után úgy tűnik, hogy sikerült részben vagy egészben betemetni a Most Híd és az MKP között feszülő árkokat. Hát most ne tegyük meg ugyanilyen megfontoltságból, hogy nemzedéki alapon szakítjuk ketté a felvidéki magyarságot, ugyanis legalább annyira nehéz lesz ezeket a sérelmeket utána orvosolni, és hát bizony, hogyha tényleg abban reménykedünk, vagy hiszünk, vagy ezért dolgozunk, ha politikusokról beszélünk, hogy sikeres legyen magyar képviselet, tehát egyáltalán legyen a parlamentben szervezett magyar képviselet, akkor ezt nem is engedhetjük meg magunknak. Akik ezen az úton indulnak el, akkor ezek ezt kockáztatják, ezt kéne látni. Nyilvánvalóan azt is tudni kell, vagy látnunk kell, hogy ebben nem mindenki érdekelt. A magyar egység az nekünk, magyaroknak az érdekünk, ezt a jó azért tudatosítjuk. A szlovák politika legfeljebb félre fog nézni, és még azt se lehet elvitatni tőle, hogyha valamilyen módon beleavatkozik, és megakadályozza ezt a magyar egységet. Nekik nem érdekük, hogy ez megszülessen. Nekünk, magyaroknak kellene annyira bölcsnek lenni, hogy a saját erejünket ilyen módon meghatványozzuk, és magunkat erősítsük. De ha magunkat gyengítjük ezzel a széthúzással, egymásnak üzengetéssel, és bármilyen taktikai hibákon lovaglással, ezzel nem fogunk egyről a kettőre jutni. Ez nem magyar érdek, ezt azért úgy érdemes leszögezni. Ez azoknak az érdek, akik nem nekünk szurkolnak.
Zárásul a téma zárásául még egy kérdés. Kicsit ilyen eszmei dolgokról és stratégiai gondolatokról beszéltél. Maradva a konkrétumoknál, hol tart most az ügy, és mi várható a következő hetekben?
Hát ugye most a tárgyalások a hét elején folytatódnak, ennyit tudunk, hogy igen, kedden volt egy tárgyalás, jövő hét csütörtökön ülnek le újra
mindhárman?
A felek. Nem tudjuk, de jó eséllyel mindhárman. Egyelőre azt tudjuk, hogy erről, ami most kedden történt, tájékoztatják hivatalos szakzsargonban, politikai zsargonban az elnökségüket, és hát eldöntik a további stratégiát. Még egyszer mondom, a leginkább járható út az lenne, hogy mind a három megegyezik. A viták feloldása azonban egyre nehezebb, az kétségtelen, a sérelmek rakódnak, egyre másra rakódnak, és ahogy hát Bugár Béláról se feledkezzünk meg, vannak olyan megnyilatkozások, amelyek meg tényleg nem segítik a magyar egység megszületésének ügyét, ugyanis hát ha valaki képes kiváltani ellenérzéseket jelentős választói tömegekben, akkor az éppen ő. Ha abban érdekelt most Bugár Béla, hogy megszülessen ez a magyar egység, akkor talán lássa már be politikailag, hogy mi a hasznos és mi a haszontalan. A megszólalás ez ügyben nem volt hasznos.
Hagyjuk is akkor, azt hiszem, ez egy elég veretes és fontos mondat volt. Menjünk tovább, és zárásul még mindenképp beszéljünk az Egyesült Államok második, Kennedy után második katolikus elnökének beiktatásáról, erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, Joe Bidenről, ugye szerdán történt a beiktatás, vagy ahogy idegen szóval Amerikában divatosan emlegetik, az inauguráció, ami hát inkább hasonlított egy ilyen show műsorhoz, vagy néha már böllesztbe hajló műsorhoz sem, mint a világ egyetlen szuperhatalmának új vezetőjének beiktatásához, ünnepélyes beiktatásához. Hát ott a Lady Gaga koncert,
a Mesterlövészek is a show műsor részei, akkor kecsekül.
Igen, ugye nem tudom, 20 000-es nemzeti gárda alakulatról beszéltek, aki biztosítja a beiktatást, hát aznap délelőtt, ugye szerda délelőtt, helyi idő szerint szerda délelőtt a legfelsőbb bíróság épületében bombariadó volt, aztán nem találtak semmit, hála Istennek. De hát egy hosszú nap után végül is csak beiktatták Joe Bident, aki gyakorlatilag szinte azonnal, már voltak fölvételek az ovális irodából, ahogy ott ül a lemenő napfényében, szinte azonnal hozzálátott a rendeleti, hát a rendeleti kormányzás talán csúnya szó, de elkezdte kidolgozni azokat a rendeleteket, amivel gyakorlatilag Trumpnak a 4 év munkáját hát viszályára fordítja, vagy tönkreteszi, azt nem akartam használni. Ugye már szó van arról, hogy leállítja a mexikói határon a falépítését, az Egyesült Államok visszatér a párizsi klímaegyezményhez, feloldják több, hát főként muzulmán államból a beutazási tilalmat, sőt arról is van szó, hogy 4 millió jelenleg illegális bevándorló fog állampolgárságot kapni, csupa olyan dolog, amivel Trump, aminek ellenkezővel tulajdonképpen Trump büszkélkedett és eredményei közé sorolta, és ezután a hosszú felvezető után akkor jöjjön is egy kérdés, milyen elnökséget vársz következő 4 évben?
Hát
mire számíthatunk Bidentől?
Ki is jelölte Joe Biden az irányokat ezzel, amit mondtál, bár azért azt gondolom, hogy 4 év intézkedését nem lehet ennyi rendelettel egy csapásra visszájára fordítani, de az irány az jól látható. Tehát az, hogy a bevándorlás politikában van egy éles fordulat, ebben ugye lehet politikai motiváció is, látjuk, hogy az amerikai társadalom demográfiailag átalakul, és ez nem a republikánusoknak kedvez. Tehát ugye ahogy nő a bevándorlók aránya a társadalmon belül, a demokraták annál szélesebb szavazóbázisra számíthatnak. Tehát ez valahol még
jelen állás
is
szerint
motivál.
Azért ezt tegyük hozzá, mert ugye Trumpra most rengeteg fiatal kisebbségi
Igen,
szavazott,
itt azért láttuk,
az alakulhat
Trump,
még.
Trumpnál volt valamiféle olyan szavazási hajlandóság, ami ezt a logikát részben vagy egészben felülírta, de inkább azt gondolom, hogy részben.
Persze korai még erről beszélni, ez kétségtelen, bocsánat.
Összességében azonban ezt a folyamatot kijelenthetjük, hogy inkább a demokratáknak
persze,
kedvez,
persze, persze.
Hogyha ilyen választási földrajzban gondolkodunk. És hát ugye a környezetvédelemhez való hozzáállás, ez azonban azt gondolom, hogy nem is jobboldali-baloldali törésvonal feltétlenül, itt sok szimpatikus elemet látunk, részemről szimpatikus elemet Biden politikájában. Tehát ugye a környezetvédelmi érdekek, amit például nem említettél, Alaszka környékén a földgáz és kőolaj lelőhelyek föltárás azért a helyi élőhelyeket jócskán tönkre teszi, és olyan megfontolásokat sért, ami azért egy átlag jobboldali ember számára is olykor megkérdőjelezhető. Tehát azért ennyire nem
Persze.
redukálnám ezt kulturpolitikai kérdésnek. Az tény, hogy tehát sok tekintetben más lesz Biden politikája, és ami minket, európaiakat, magyarokat érdekelhet, hogyan fog viszonyulni az új amerikai adminisztráció Európához. Ugye az elmúlt 4 év az arról szólt, hogy Amerika eltávolodott Európától. Ez nem volt előzmények nélküli, hiszen Trump elnöksége alatt az amerikai kommunikáció arról szólt, hogy Európának is ki kell venni a részét a globális önvédelemből, vagy hát a NATO
valahol érthető,
munkájából,
azért ezt lássuk be.
És ez persze nem volt elrugaszkodott kijelentés, hiszen a hidegháború alatt Európa megszokta, hogy Amerika tartja a hátát, míg itt a szociális jóléti államokat sikerült fölépíteni abból a pénzből, amit esetleg a védekezésre vagy a katonakra kellett volna költeni. Tegyük hozzá, hogy ez a korszak egyszer s mindenkorra véget ért. Tehát most Biden elnökségével hirtelen nem változik meg olyan szinten az amerikai politika. Amerika számára ugyanis Európa már nem annyira fontos, mint volt az 50-es, 60-as vagy akár a 80-as években. Új szereplők kerültek a világpolitika térképére, a felemelkedő hatalmak, mint például Kína. Tehát Amerika számára Európa ugyan fontos partner, egy meghosszabbított karja Amerikának, de azt a szerepet, amit az európai államok esetleg maguknak gondolnak, hogy visszajutnak abba a pozícióba, azt azért nem gondolom, hogy sikerül most egy kormányváltással elérni Amerikában. És ami itt a közép-európai régiót illeti, hát Amerikának ez hagyományosan a hátsó udvar a figyelmüket tekintve, tehát kevés figyelem esik közép-európában részükről. Ha igen, akkor itt egy ilyen kulturpolitikai indulattól fűszerezett megszólalás, az is csak azért, hogy hogyan viszonyulnak a térség államai Amerika mondjuk így globális riválisaihoz, mondjuk Kínához, vagy még inkább Oroszország.
És pont ezért, bocsáss meg, csak egy közbevetés, a régió szerepe abnyiban felértékelődhet, hogy Ukrajnában a következő néhány évben milyen események játszódnak majd le?
Hát ugye az ukrán történet Biden elnökválasztási kampányát is érintette nyilvánvalóan. Most Ukrajna reménykedhet, hogy az új amerikai adminisztráció majd jobban, kitüntetebben figyel Ukrajnára. Én azért ebben a tekintetben sem bíznám el magam Kijev helyében. Amerika bizonyára Ukrajnáért továbbra sem fog vállalni nyíltabb szembenállást. Azt a fajta kereskedelmi harcot, háborút, amit az Unió, Európai Unió vagy Amerika Oroszországgal folytat már évek óta, ez valószínűleg fennmaradt, tehát Putyin valószínűleg azért nem örül annyira Biden győzelmének, de Trump elnökségétől sem lehetett különösebben boldog.
Tehát bocsáss meg, Hillary Clinton jó messzire elvetette a súlykot, mikor néhány nappal ezelőtt, most már podcastja is van neki, mikor néhány nappal ezelőtt a podcastjében arról beszélt, hogy szívesen megnézné Trump január 6-ai a Kapitólium ostromának napja hívás listáját, hogy vajon nem csörgötte Vladimir Putyin telefonja Oroszországban, tehát tulajdonképpen Clintonné azt a hát leginkább marhaságnak tekinthető dolgot inszinuálta, hogy Putyin felbújtására indította el Trump a tömegeket Kapitólium felé. Ez nem sok teret kapott a hazai sajtóban, sőt nem is tudom, hogy írtak-e róla egyáltalán angol lapokon kívül
bárhol. Én erre
annyit
reagálnék, hogy volt is ilyen hívás, akkor ez valószínűleg fordítva történhetett, és Putyin hívta Trumpot, hogy megköszönje azt a cirkuszt, ami ott volt.
Igen.
És ugyanezt Xi Jinping elnök is megtehette Kínából.
Igen, ebből is látszik, hogy Kína milyen szerep, hogy viszonyult valójában Trumphoz is. Rendkívül örültek neki, hogy kikapott, és agybafőbe gratuláltak
Sőt,
Bidennek.
Nekik, tehát Amerika globális riválisainak az a belpolitikai válság, ami az Egyesült Államokban kialakult január elején, az érdekük volt. És azért tegyük hozzá, hogy rákérdeztél, milyen lehet Biden elnöksége. Ezek a politikai irányok voltak, meg hát a legfontosabb gazdasági irány, amit képviselhet. Szerintem ennél is fontosabb, hogy Bidennek most rövid távon, de tényleg néhány hónapon belül egyesítenie kell az amerikai társadalmat, legalább olyan szinten, hogy ne legyen ez a nyílt kultúrharc, mert a robbanás veszélyes helyzetbe került. Tényleg a robbanás szélére sodródott az amerikai társadalom. Olyan szinten sikerült az elnökválasztási kampányal megosztani, meg hát az utána történt eseményekkel megosztani az amerikai választókat. Tehát az első és legfontosabb feladata Bidennek az, hogy ne élezze az ellentéteket az amerikaiak között, hanem tompítsa. Hogy ez mennyire fog sikerülni, az persze nehéz megjósolni, hiszen az az értelmiségi holdudvar, amely Bident a hatalomba segítette, az váltig abban érdekelt, hogy a kultúrharc formái azok élesek maradjanak, és hát nyilván a jobb oldal sem marad adós, bár éppen a republikánusok lesznek azok, akik most el lesznek foglalva a saját gondjaik orvoslásával, még az sem biztos, hogy egyben tartható az amerikai jobb oldal.
Igen, vannak már ilyen hírek.
Ha Trumpot sikerül pacifikálni, akkor a hívei előbb-utóbb elveszíthetik az érdeklődésüket, de Trump kezében most azért vannak ütőkártyák, hogy egy komoly részt leszakítson az amerikai jobb oldalról. Ezt persze nem tudjuk, hogy így fog-e történni, de tényleg vannak ilyen hírek, hogy egy hazafi párt, most a név mindegy is, de azért ez egy ilyen patrióta üzenet kifejezése juthat a párt nevében is. Én azt gondolom, hogy az amerikai jobb oldal most komoly fejtörés előtt áll, hogy milyen új, hogyan tudja újonnan meghatározni saját magát, és az amerikai baloldal sincs igazán könnyű helyzetben, mert Trump öröksége egyfelől gazdaságilag Amerika prosperáló ívbe volt egészen a koronavírus kitöréséig, de ez a nagy belső társadalmi feszültség, ez egyetlen kormányzatnak sem kedvezhet. Meg hát nyilván a koronavírus válság is gyors megoldást követel. Biden ígérete az, hogy néhány hónapon belül elnökség első hónapjaiban 100 millió amerikait fognak beoltani.
Nézd, ahogy kinézek az óra, lassan lejár az adásidőnk, de azt mindenképp megígérhetem, és azt hiszem, hogy ez tényleg így lesz, hogy nem utoljára beszéltünk Donald Trumpról és a trumpi örökségről a nagyító stúdiójában, de mára köszönjük szépen nézőink kitüntető figyelmét. Köszönöm szépen, Zsolt, hogy megint elfogadtad a meghívásunkat. Egy hét múlva folytatjuk, a viszontlátásra.